a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Hamász iszlamista terrorszervezet átadta az élőtúszok második 13 főből álló csoportját is a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek az övezet déli részén található Nasser kórháznál. Ők is megfelelő egészségi állapotban vannak a Vöröskereszt első jelentése szerint a korábbi 7 túsz után, és most arra történelmi pillanat, 2 év után nincs élőtúsz a Hamásznál. Omri Miránt reggel a Hamász átadta a Vöröskeresztnek, így az utolsó magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter hozzátette, nagy köszönet illeti Donald Trump elnököt, aki az 5 évvel ezelőtti Ábrahám megáldások után újra olyan megegyezést hozott tető alá, amely a béké és biztonságos, terrorizmustól mentes élet reményét kínálja a közel-keleti népek számára. Köszönjük katari és egyiptomi barátaink fáradhatatlan közvetítői munkáját is, tette hozzá a tárcavezető. Magyarország az eddiginél szorosabb együttműködést épít fel az Afrikai Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetségével, ami a sport mellett a humanitárius és a biztonsági területre is kiterjed majd, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter 2 megállapodást írt alá Mustafa Berafan, a szervezet elnökével Budapesten. Sportdiplomaták fogadásáról és képzéseiről van szó, illetve ösztöndíj lehetőségekről. Ezzel segítjük, hogy Afrikában az életkörülmények alkalmasak legyenek az egyre növekvő lakosság otthontartására, indokolt a társzerzető. A kormány és az OTP Bank 50-50 millió eurót, azaz 20-20 milliárd forintot biztosít a gödöllői Grassalkovics kastély átfogó felújítására, jelentette be az építési és közlekedési miniszter. Lázár János a támogatási együttműködés aláírásán közölte, 17 ezer négyzetméternyi terület újul majd meg. Csányi Sándor az OTP Bank és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Alapítványának kuratóriumi elnöke elmondta, megújul a kastély korábban már felújított szárnya, egy eddig elhanyagolt 6000 négyzetméteres része, a kertje, a muzsikus szárny, a műtárgyak elhelyezését szolgáló épületek, továbbá újra működni fog a történelmi sörház. Ha jól csináljuk, a nemzeti értékmentésre szánt forintok nem luxus, nem kiadás, nem kidobott pénzek lesznek, hanem üzletileg is értelmes és helyén való befektetések, hangsúlyozta a miniszterelnök. Orbán Viktor felidézte, a felújítással nem a nulláról kell indulni, hiszen a kastély egyes szárnyai már a 2011-es Magyar Uniós Elnökség idejére megújultak. Az elmúlt időszak történelmi épületeinek felújításait sorolva megemlítette a budavári Palota negyedet, a Visegrádi Citadellát, az egyházi épületek közül kiemelte az Egri Bazilikát és az Érseki Palotát, a Győri Nagyboldogasszony Székesegyházat, a Gödöllői Permontrei Apátságot, a Tihanyi Bencés Apátságot, az Esztergomi Bazilikát és a Veszprémi Főegyházmegy épületeit, a Budapesti Kálvin téri Református templomot, a Kolosvári Szent Mihály templomot és a Szabadkai Zsinagógát. Megújult tovább a Zeneakadémia, az Operaház, sorolta. Csak nem 89 milliárd forintos keretösszeggel rendelkező kórházak, illetve egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítését célzó programmal bővül a Jedlikányos Energetikai Program. A kórházak fejlesztését Európai Uniós forrásból finanszírozzák, jelentette be az energetikáért felelős államtitkár. Steiner Attila közölte, előzetes kalkulációk szerint ebből a 89 milliárd forintos keretösszegből 70 kórházi épületet és 20 mentőállomást tudnak majd felújítani. A NATO 2 héten át tartó hadgyakorlatot rendez, amelyen több mint 70 repülőgép és körülbelül 2000 katona vesz részt. Szakértők szerint a gyakorlat célja többek között a fegyverek biztonságos mozgatása a raktáraktól a repülőgépekig, valamint támadások szimulálása lesz. A hadgyakorlat fontos jelzés is arra vonatkozóan, hogy a NATO készen áll nukleáris fegyverekkel történő védekezésre szükség esetén, idézte Mark Rutte-t, a Katonai Szövetség főtitkárát a DPA német hírügynökség. Az orosz nukleáris elrettentő eszközök újszerűsége magasabb, mint más államoké, és az új fegyvertípusok tesztelése sikeresen halad, jelentette be válaszul Vlagyimir Putyin orosz elnök. Összeütközött két személyszállító vonat Szlovákiában a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás közelében néhány kilométerre a magyar határtól. A szerencsétlenségnek csaknem 100 sérültje van, közülük kettőnek az állapota válságos, jelezték a hatóságok. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órára kisüt a nap, de délután észak felől lassan mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat, a szelet időnként élénk lökések kísérik majd. A hőmérséklet kedden hajnalban 5-6, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. Egy jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Kálmán vértanú. 1012-ben halt meg Stokkerauban. Kálmán skóciai Szent Margit fia volt. Szentföldi zarándok útja közben Stokkerauban Bécs mellett elfogták, s mivel összetévesztették egy kémmel, megölték. A Kreuzensteini kastélyban Bécs mellett ma is őrzik a fát, amelyre a hagyomány szerint fölakasztották. Ezt a fát különösen tisztelte VI. Károly és leánya Mária Terézia. Kálmán teste a Melki kolostorban nyugszik, abban a sírban, melyet II. Henrik gróf építetett. Tisztelete már 1014. október 13-án elkezdődött, és gyorsan elterjedt Ausztriában, Tirolban, Bajorországban és Magyarországon. Főleg a hegyek között emeltek sok kápolnát tiszteletére. Szent Fridolinnal és Lénárdal együtt a beteg lovak és ökrök védőszentjének tekintették. Október 13-a az említett országok breviáriumaiban és misekönyveiben ünnepnek számított, s a nép szokása volt, hogy állatait Kálmán temploma közelébe hajtotta, hogy részesedjenek áldásában. 1713-ban, mikor járvány pusztított egész Ausztriában, Melk városa Szent Kálmán segítségül hívása után érintetlen maradt. Hevenesi Gábor, jezsuita atya, a 17. század végén így ír Kálmánról. A harmadik virág, aki a skót királyi családból, Margit és Dávid után, a magyar szentek kertjét ékesíti, és ő Kálmán. Korábban Édeltrédusznak hívták, és Szent Dávidhoz hasonlóan a magyar származású Margit skót királynő fia volt. Atyának Malcolmnak halála után az országban zavargások támadtak. Kálmánt elűzték, s különböző országokban kellett bujdosnia. Bujdosása közben, nem úgy, mint az emberek gondolják, a szerencsétlenséget lelke javára, a szükséget erényre akarván fordítani, a számkivetést zarándoklattá változtatta, és Jeruzsálembe ment, hogy a szenvedő Krisztus misztériumaival találkozhassék. A Szentföldön a lelke igen nagy vigasztalást talált. Hazatérőben, amikor útja Felső Pannónián vitt keresztül, Stokkeraóban gonosz emberek kezébe került. Mivel nem ismerték a nyelvét, kémnek gondolták, s miután kegyetlenül megkínozták, felakasztották egy fára. Isten azonban a halála után csodákkal akarta megvédeni ártatlanságát és szentségét. Teste ugyanis, mely már 6 napja függött a fán, nem csak romlani nem kezdett, hanem mikor megsebezték, friss vér folyt belőle. Sőt a fa, melyen a drága teher függött, új lombot hajtott. Mindezek hallatára Henrik Ausztria grófja levétette testét a fáról, és ott tisztességgel eltemettette. Hosszú idő után is változatlanul romlatlan maradt a teste, s később a Melki Bencés kolostorban nyilvános tiszteletre helyezték el. Néhány év múlva, amikor Magyarországon Péter király uralkodott, valószínű a rokonság címén Magyarországra vitték, s nagy tisztelettel őrizték, míg a szerzetesek kérésére vissza nem került a Melki kolostorba. Emlékezzünk meg ezen a napon Szent Pacifik hitvallóról is. San Severinóban született 1653. március 1-én, Foránóban halt meg 1721. szeptember 24-én, 68 évet élt. Közép-Itáliában született, mivel korán árvaságra jutott, egyik pap nagybátyja vette magához. Valójában nem szerette őt, és cselédjei is megvetették, bosszantották, és csúfot űztek belőle. Kenyérpusztítót láttak csupán benne, emiatt sokszor megverték. Jó szót alig hallott, de annál több szidást kapott. Pacifik azonban a béketűrés iskolája volt. A neve is ezt jelenti. Bár éreztették vele, hogy kegyelem kenyéren él, mégis iskolába járatták. Társai és tanítói egyaránt nagyon megszerették. Amikor 17 éves lett, Szent Ferenc rendjébe lépett. A foránói kolostorban végezte a noviciátust. Ezt a kolostort maga Szent Ferenc alapította, és sok szent került ki falai közül. Ő is bátran haladt a tökéletesség útján. A noviciátus és a fogadalom letétele után bölcseletet és teológiát tanult, és várta a papszentelést, amely 1677. június 4-én volt. Lelkét nagy öröm töltötte el, hogy most már az Úr papjaként szolgálhat. Egy ideig a filozófia lektora volt, de lelkipásztori munkára vágyakozott. Ezért az Appenninek hegyei között élő, templomot, papot nem ismerő emberek közé került lelkipásztornak. Fáradtságot nem ismerve végezte a szolgálatot mindenki nagy boldogságára. Apostoli munkáját azonban nem tudta sokáig végezni, mert lábai felmondták a szolgálatot. Visszakerült a rendházba, és az emberek, akiknek gyóntatóatyjuk volt, idejöttek hozzá. Közben házfőnök lett. Új ruhája sohasem volt. Élte a rend alaperényeit. 40 éves korában megsüketült, így többé gyóntatni sem tudott. Különösen a szentmiséi alatt Isten elragadtatásokkal jutalmazta hűséges szolgáját. Ilyenkor arca úgy ragyogott, mint egy angyalé. Később megvakult, s most már misézni sem tudott. Mivel azonban még járóképes volt, noha tapogatva, de minden nap elment a templomba, és az oltári szentség előtt maradt, ha kellett éjjel-nappal is. Utolsó éveiben már nem tudta elhagyni szobáját, a templomba sem mehetett. Hosszas szenvedés után halt meg 1721. szeptember 24-én. 1784-ben boldoggá, 1839-ben szentté avatták.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának emelkedését a boldogságról.
Ha nézzük a szentírási olvasmányokat, akkor itt Jeremiás prófita könyvéből is van egy rész, ami majdnem ugyanaz, mint az első Zsoltár. Átkozott az az ember, aki emberben bízik. Elég rosszul hangzik, hiszen hát miért árkozott az, mert a bizalom az fontos a kapcsolatokban is. Főleg egy házasságban, de minden baráti kapcsolatban, munkatársi kapcsolatban mindenütt fontos. Ezért miért árkozott az, aki emberben bízik? Ha megnézzük a Szentírásnak az igazi mélységét, itt nem a bizalom ellen beszél, hanem amikor valakinek az életen abba az irányba megy, hogy csak emberben bízik, vagy megfordítva, az Istenben nem bízi, csak emberi szinten vár el emberektől dolgokat. Például vegyük a házasságot. Milyen sok feszültség van abból, hogy valaki mindent a feleségétől vár el. Hogy ő adja meg nekem, ő tegyen boldoggá, ő legyen kedves, mindent ő is ő adjon, és ezt nem adja meg, akkor még a szemére is veti, hogy amikor együtt jártunk, amikor még fiatal házasok voltunk, akkor milyen kedves voltál, milyen jó voltál, most meg mi lett veled. És persze a feleség is, hogy te is rendes voltál akkor, de te is ilyen meg olyan önző, vagy olyan vagy, mint a szüleid, te is hogy megváltoztál, hogy elromlottál, és mi az alapfeszültség? A másiktól várok valamit, hogy tegyen engem boldoggá. Ez valahol jogos, hiszen hát egymásnak ajándékozunk dolgokat, azonban mi a fő csapda, hogy a másik embertől várok, vagy emberektől várok. A férjem az lusta, a gyerek nem tanul, tulajdonképpen tragédia, boldogtalan vagyok pont. Ez így néz ki sokszor a gyakorlatban. És a próféta megfogalmazza, áldott az az ember, aki az Úrban bízik. Vagyis akinek a reménye az Istenben van. Megint a házasságra levetítve, persze ezt minden kapcsolatra le lehet vetíteni, hogy elfogadok minden szeretetet, amit akár a kollégáim, barátaim, tanítványaim, szüleim, bárki ad, vagy a férjem és a feleségem. Tehát mindent elfogadok, mert ez mind ajándék. És ezek fontosak is az életünkhöz. Azonban a fő forrás az maga az Istennek a személye. Ezért ahhoz, hogy én például minőségi házasságban tudjak élni, minőségi barátságban, bármilyen kapcsolatban, aminek minősége van és mélysége, annak az alapja az Istenben való bizalom. Azért van mély kapcsolatom Jézussal, egyrészt, hogy keresitek az Isten országát, és minden más megadatik nektek, vagyis amikor őt keresem, a mindent keresem. Vagy például a társfüggőségben is, amikor valakivel valamilyen baj történik, a másik ahelyett, hogy segítene, tulajdonképpen ő is összeomlik. Vagy ahelyett, hogy emelné a másikat, ő is kétségbe esik, akkor ilyen ember vagy, akkor én ott hagylak, én ezt tovább nem bírom, akkor váljunk el. Nagyon könnyen kimondják ezt, és nincs meg az a stabilitásom, hogy én az Úrnak a szeretetéből élek, ő nekem erőt ad, én önmagamban is egész ember vagyok, most a másik bajban van, ezért megteszek érte mindent, és ezt is kihangsúlyozom, hogy szakmailag is jól, hogy fel tudjam őt emelni, azért, hogy jól tudjam őt szeretni ebben a nehéz helyzetben. De ha csak emberben bízok, a másiktól várom a segítséget, akkor pedig neki baja van, nekem egy óriási kudarcom van, egy kudarcot élek át, hogy hogy lehet valaki ilyen szerencsétlen, és utána próbálok, akár kétségbe esek, sírok, kimenekülök a házasságból, elvesztem az összes bizalmamat, én most már nem bízok meg senkiben, meg olyan döntéseket hozok, ami annyira rossz és egészségtelen, és ezért mondja a próféta, hogy árkozott az az ember, aki emberben bízik, aki csak emberben bízik, és emberektől vár mindent, és áldott az az ember, aki az Istenben bízik. Aki az Istenben bízik, azt tud bízni emberekben is. És miért mondom ezt? És megint ez minden kapcsolatban fontos, különösen a házasságban. Azt hiszem hallottunk már ilyen mondatokat, hogyha valaki elveszíti a bizalmát, akkor én azzal az emberrel soha többé nem állok szóba. Valaki ellenem elkövet valakit, nálam csak egyszer lehet hibázni, és onnantól végre. Én már többé nem bízok meg benne. Ez a valaki, hogy én milyen becsületes ember vagyok, de ha valaki téved, akkor annak már vége. Én annak nem bocsátok meg, az lehet akárki, míg házastárs is. Miért nem tud megbocsátani? Azért, mert védi saját magát. Aki azonban az Úrban bízik, és nála van a súlypontja, a bizalomnak, a forrásnak, az életemnek, merek kockáztatni emberi szinten is, tehát emberekben is jól tudok bízni. Valaki elkövetett ellenem valami bűnt, persze, hogy fájdalmas, ezt nem akarom bagatelizálni. Azonban, mivel nem rajta múlik a boldogságom, hanem a gyöker az Istenben van, Ezért azt mondom, hogy fáj, amit okoztál, de te sokkal fontosabb ember vagy annál, hogy én csak úgy eldobjalak téged, vagy megsértődjek. Ilyen olcsón nem oldom meg. Úgyhogy megadom még egyszer a bizalmat, bízni akarok benned, vagy ha valami bajod van, szóljál, vagy beszéljük meg, nem várom azt, hogy tökéletes legyél, én sem vagyok az, de akkor is bízni akarok benned, és a kapcsolathoz ragaszkodom. Különösen akkor, ahol házasságról van szó, ahol a szentség is erősíti ezt, sőt, egy egész életre hűséget fogadok. Mivel az Istenben van az alapvető bizalom, emberekben tudok kockáztatni, valaki tévedhet többször is, mert én, mivel nem tőle várok mindent, attól az embertől, hanem az Istentől, ezért merek gyakorlatilag ilyen nagyvonalú lenni, ami az evangélium tanítása is. Ezért, aki az Úrban bízik, az áldott. Én ezt kicsit nem kijavítanám, hanem be lehetne helyettesíteni az áldott helyet az, hogy boldog. Boldog az az ember, aki az Úrban bízik. Vagy szabad az az ember, aki az Úrban bízik. Nagyon mélyen tud szeretni az az ember, aki az Úrban bízik. Másokat fel tud emelni az az ember, aki az Úrban bízik. Így ki lehetne cserélni ezeket a mondatokat, és szinte szinonímaként hatnak ezek, de megint a gyökere, mind a boldogság, mind a mi emberi életünknek, az mind az Istenben van. Ezért érdemes megnézni azt, hogy ha felteszem a kérdést magamnak, hogy boldog vagyok-e, akkor mit válaszolok rá? Úgy is feltetném a kérdést, hogy boldognak érzem-e magamat? Most nem elméleti választ adok magamnak, hanem az életérzésemre kérdezek rá. Az pedig olyan, amilyen. Ilyen szürke, vagy nem tudom kinek milyen, vagy valaki éli a teljességet, vagy éli azt, hogy itt tényleg az Istenben élek, és ezért boldog vagyok. Milyen az én életérzésem, a boldogságom? A következő kérdés, hogy szerintem mik azok a körülmények, vagy kik azok az emberek, akik az én boldogságomat valamilyen módon csökkentik. Az ő bűneikkel, szenvedéseikkel, önzőségeikkel, meg ki tudja, ki milyen élethelyzetben van, vagy milyen életállapotban, kik azok az ügyeletes, az életem tönkretevői, akik próbálnak lehúzni, vagy a szeretetnek a vámszedői, akik nagyon sok energiát elvesznek tőlem, és ezért nem tudom magamat teljesen boldognak nevezni. Ezek az alapkérdések, de azért még szeretnék egy-két példát mondani. Gondoljuk a szenteknek az életére, különösen kiemelni itt a vértanúkat. Emberileg nézve, ezeknek az embereknek az élete szerencsétlen. Mert Jézusban hittek, ezért üldözték őket, végül megkínozták és kivégezték. Emberi szemmel ez egy emberi szenvedés, tragédia, szegényeknek hát ilyen rossz volt az életük, de majd a mennyországban jó lesz. És hogyha a mélyére nézünk, valóban sokat szenvedtek, de mivel az életüknek az értelmét a legteljesebb mértékben élték meg, ezért ezek az emberek a legboldogabbak. Jézus Krisztusért élni, értem meghalni, vagy azért, mert Jézus küldött valakikhez valamilyen munkára, küldetésre, és azért odaadni az életemet, lehet, hogy közben sok szenvedést éltem át, visszautasításokat, bántottak, feljelentettek, amit Jézus is mond itt a boldog mondásokban, sok mindenért, de mivel Jézusért tettem, ezért boldog vagyok, mert az életemnek a teljességét éltem meg. És ezt szeretném átadni, ezt a gondolatot, hogy nem az örömtől függ meg, hogy milyen könnyen megy az életem, milyen könnyű, hanem hogy megélem-e a krisztusi teljességet. És aki megéli, és bármilyen érzelmekkel is jár, bármilyen nehézségekkel is jár, lehet benne gyász és szenvedés is, ezeket nem tudjuk szabályozni, ez hozza az élet. Persze valamit talán tudnánk valamennyit, de a legtöbbet azért nem tudjuk. De mivel az életem teljességét élem meg, ezért boldognak mondom magam. Voltak szentek, akik börtönben voltak, vagy ott is haltak meg, és mégis boldogok, mert teljesen az Istennek szentelték magukat. Nagyon sokat szenvedtek, a körülmények rosszak voltak, nem is beszélve az emberekről, de ezek az emberek boldogok voltak. Ezért így nézem az életemet, ne az, hogy milyen könnyű az életem, vagy mennyi öröm van benne önmagában, ilyen világi öröm, hanem úgy nézek rá az életemre, mennyi boldogság van benne, vagyis élem az élet teljességét, az élet szentséget, az ő akaratának a teljesítését, és hogy tudom-e tiszta szívvel szeretni az Istent, mert ez a boldogságnak az alapja.
Kedves hallgatóink, Szabó József atya a boldogságról elmélkedett, a műsort Grunda János szerkesztette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival, Assisi Szent Ferencről és a Magyarok Nagyasszonya ünnepéről beszélged.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, amen!
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. Október 4-én emlékeztünk Assisi Szent Ferencre, az egyik legszelidebb és legkedveltebb szentre, aki az állatok, a természet és minden élőlény barátja volt. Nem véletlen, hogy az ő ünnepén tartjuk az állatok világnapját is. Ebben az adásban nem csak Szent Ferenc életét ismerjük meg, hanem arról is beszélünk, hogyan tudunk mi is jobban odafigyelni a teremtett világra, a környezetünkre és a klímára, hiszen ez is a hitünk része, felelősség Isten ajándékáért, a Földért. Egy másik témánk a Magyarok Nagyasszonya ünnepét érinti, melyet október 8-án ünnepelt az egyház. Kezdjük is el, kedves gyerekek, Assisi Szent Ferenc életét bemutatni a rádióhallgatóknak. Mit tudunk róla? Assisi Szent Ferenc mikor született? Léna.
1182. július 5-én Olaszországban, Assisi városában.
Igen. Édesapja gazdag posztókereskedő volt, Pietro de Bernandone. Édesanyja Pika, jámbor és szelid asszony. Ferenc gyermekkora gondtalanul telt, szerette a zenét, a barátokat, a vidám társaságot. Fiatalon arról álmodott, hogy lovak lesz. Hősi tetteket hajt végre, és dicsőséget szerez magának. Aztán történt egy álma. Mi volt az?
Egyik ilyen álma miatt hadba is vonult Perugia ellen, de a csatában fogságba esett és egy évig raboskodott. Ez az időszak minden megváltoztatott benne. Elgondolkodott az élet értelmén, és megtapasztalta, milyen az igazi szegénység, a magány és a szenvedés. Miután kiszabadult, hazatért, de már nem találta örömét a régi életében.
Így van, köszönöm szépen. Tehát, amikor a katonaságból kiszabadult, a fogságból, utána már elgondolkodott rajta, hogy nem szeretne tovább az apukája mellett élni, és nem szeretett volna gazdag lenni, hanem éppen a szegényeket szerette volna támogatni. Nagyon szerette a Jóisten, és figyelt az ő hangjára. Lelke mélyén érezte, hogy Isten más útra hívja. Mi történt aztán egy napon, Nóri?
Egy napon, miközben imádkozott a Szent Damián templomban, meghallotta Krisztus hangját a keresztről. Ferenc, építsd újra házamat, amely omladozik.
Mit jelentett az, hogy építsd újra házamat, amely omladozik, szerintetek?
Szerintem azt jelentette, hogy hirdesse az evangéliumot, meg Isten üdvösségét.
Így van, pontosan. Nagyon ügyesen válaszoltál, Lackó. De eleinte mégis Ferenc nem erre gondolt, hanem
arra, hogy felújítsa az egyik templomot.
Így van, ő pontosan szó szerint értette. Mondd el, légy szíves, tovább a történetet.
Látom. Eleinte azt gondolta, Jézus szó szerint a romos templomról beszél, ezért nekiállott, hogy kőből újjáépítse. Apja nem értette fia döntését, haragra keltett és kitagadta őt. Ferenc ekkor a város főtelén lemondott minden vagyonáról, még a ruháit is levetette, és így szólt. Eddig apámat Pietro di Bernandónak hívták, mostantól csak azt mondhatom, atyám a mennyben él.
Az édesapja kitagadta őt, nem szerette volna, hogy egyszerű életet éljen, hanem szerette volna, hogy átvegye a kereskedést tőle, de Ferenc nem ezt az életet választotta. Ettől a pillanattól kezdve Ferenc teljesen Istenre bízta magát. Milyen ruhát viselt? Mire emlékeztek, ahogy tanultuk? Milyen színű szerzetes ruhát vett föl?
Barna.
Igen, barna, Laci, barna. Igen. És még mit tudunk róla, Fruzsi?
És kötéllel megkötötte a derekát.
Így van, nagyon egyszerű ruhát viselt, egy vajszínű kötéllel át volt kötve. Luca?
És nem ilyen drága övekkel, meg ilyesmivel, hanem egy kötéllel helyettesítette az övet.
Igen.
Meg, hogy ölelgette a leprásokat.
Így van, pontosan.
Elment ezt oda a barlangjukba, és ott szeretetben viselte őket, meg vitt nekik ételt.
Így van, és volt, hogy meg is csókolt egy bélpoklost. Igen, olvastam a történetben, és szeretettel volt a betegek iránt. Nagyon ügyesek vagytok. Egyszerű ruhát viselt, koldult, és a szegények között élt. Az emberek eleinte koldusnak tartották őt, de lassan egyre többen látták meg benne az isteni szeretet fényét. Barátai és követői gyűltek köré, tehát többen is csatlakoztak ehhez a rendhez, a ferences rendhez. Így született meg a ferences rend, amelyet kisebb testvérek rendjének neveztek, mert ők akartak lenni a legkisebbek, akik szolgálnak mindenkinek. És most a mai világban úgy hívjuk őket, hogy Szent Ferenc kis testvérei. Úgy is szoktátok hallani szerintem. Meg vannak lányok is, szerzetes lányok, ők pedig Szent Ferenc kislányai vagy leányai. Mi volt Ferenc életének a központjában a három legfontosabb dolog? Léna.
A szegénység, az öröm és a szeretet.
Mit mondott ezekről?
Az igazi boldogság nem a gazdagságban, hanem a lemondásban és a békességben található meg. Minden teremtményben, emberben, állatban, fában, virágban, a napban és a holdban. Isten jóságát látta, ezért nevezte őket testvérének és nővérének.
Így van, Lackó.
És a leghíresebb imádság a naphimnusz.
Igen, nagyon ügyes vagy. Hogyan szól a naphimnusz? Tudunk-e belőle egy kicsit idézni? Laci?
Áldott légy, Uram, minden teremtményeddel együtt, különösen, Uram, bátyánkkal, a nappal, aki nappalt ad nekünk, és akinek fénye által megvilágított bennünket.
Tehát nagyon szerette a természetet, hálát adott mindenért, azért, hogy reggel fel kell a nap, azért, hogy van éjszaka hold, a természetért, az állatokért, nagyon szerette az állatokat. Hogyan szoktuk képeken ábrázolva látni? Léna.
Növények és állatok között van, és az ő társaságukban van, például madarakhoz beszélt.
Köszönöm.
Hogy úgy is szoktuk festményeken látni, hogy megkapta Istentől azokat a sebeket, amiket a Jézus keresztrefesítésekor voltak.
Így
a
van.
Kezén meg az oldalán.
Igen, nagyon jó.
A lábam.
Ugyanazokat a sebeket kapta meg, ezeket stigmáknak nevezzük. Ferenc egyszerűségével és derűjével mindenkit megérintett. Szelídségének és békeszeretetének híre bejárta egész Itáliát. Ő volt a középkornak a leghíresebb szentje.
Meg hogy Lackó. Még úgy is szoktuk ilyen szobrokon, hogy egy farkas simogat.
Igen, pontosan. És mi volt ez a farkas, ki tudja? Van egy híres legenda róla, Lackó.
A legenda szerint még a gubbói farkast is megszelídítette. A vadállat rettegésben tartotta a falut, de Ferenc szeretettel szólt hozzá, és a farkas megszelídült. Ez a történet ma azt is tanítja, hogy a szeretet képes legyőzni a félelmet és az erőszakot.
Így van. Azért is szokták ezzel a farkassal ábrázolni, hogyha egy szobor van, és a szobor mellett ott a farkas, akkor megismered, hogy ez biztos, hogy Szent Ferenc, és hogyha barna ruhában van, nem tudjuk, hogy igaz története, de legenda szerint a vadállatot az ő jóságával, szelídségével, szeretetével megszelídítette. Élete végén Ferenc sokat szenvedett, de szenvedéseit is Isten ajándékának tekintette. Tehát beteg lett, és sokat szenvedett, és a betegeket különösen ő is nagyon szerette, és védelmezte. 1224-ben imádság közben a testén megjelentek Krisztus sebei, a stigmák, ami különleges jele volt annak, hogy teljesen egyé vált Jézus szenvedésével. Ugyanazt érezhette, mint Jézus Krisztus. Ferenc 1226. október 3-án este halt meg, a természet ölén, miközben barátai zsoltárokat énekeltek körülötte. 44 éves korában, egész fiatalon halt meg, gyerekek. 2 évvel később szenté avatták, és azóta az egész világon tisztelik őt, mint a béke, az alázat és a teremtett világvédő szentjeként. 1228. július 16-án avatta 9. Gergely szenté. És ki tudja, hogy ki vette föl az ő nevét, melyik pápánk?
Aki most halt meg, Ferenc pápa.
Így van, Ferenc pápa, őróla nevezte el magát, és ő volt az első Ferenc pápa, aki most az idén húsvétkor hunyt el. És ő is azért vette föl ezt a Ferenc nevet, mert ő is a szegénységre és az egyszerűségre törekedett. Emlékeztek az ő életéről is, beszélgettünk, hogy egyszerű volt, nem drága ruhákat, pápai ruhákat hordott, hanem egyszerűen élt. Mit üzen nekünk Assisi Szent Ferenc ma, Léna?
Tanít bennünket arra, hogy kevesebbel is lehetünk boldogok, hogy a természet Isten ajándéka, és hogy az igazi béke a szeretetből és a megbocsátásból fakad.
Elégedjünk meg a kis dolgokkal és a kevesebb dolgokkal. Ne arra törekedjünk mindig, hogy a legszebb, legdrágább dolgaink legyenek, hanem egyszerűen is lehet élni. Lackó.
Assisi Szent Ferenc emlékére október 4-én tartjuk az Állatok Világnapját. Ez nem csak az állatokról szól, hanem arról is, hogy mi emberek hogyan viszonyulunk a természethez. Isten ránk bízta a világot, hogy felelősen és szeretettel gondoskodjunk róla.
Gyerekek, ti hogyan vigyáztok a környezetetekre? Lackó.
Hogy például komposztálunk, meg szelektáljuk a hulladékot, és nem csak úgy odavágjuk a kupába, hanem külön válogatjuk.
Nagyon ügyes vagy, és azzal már véded a természetet, mert külön elviszik, és azt ugyanúgy fel tudják még használni, a műanyagot a műanyagosba, a papírt a papíros kukába, így van, nagyon köszönöm. Fruzsi?
Például ne pazaroljuk a vizet és az energiát.
Nagyon jó, hamarabb lekapcsolod ugye a villanyt például, vagy nem folyatod sokáig a vizet, ezzel is takarékoskodhatunk. Nóri?
Mi télen kiteszünk a madaraknak magokat, hogy tudjanak enni.
Igen, ez is nagyon ügyes dolog, meg jó dolog. Én is szoktam kitenni a fára, és akkor jönnek és csüpegetnek a magokból. Nagyon ügyesek vagytok. Aztán még például, ha láttok valamilyen állatot, akinek megsérült a lába, vagy valami testrésze.
Hát például elviszük az állatorvoshoz, vagy éppen, hogyha látszik már rajta, hogy nagyon éhes, akkor mondjuk veszünk neki egy kenyeret, vagy egy darab húst, és akkor azt oda rakjuk elé, hogy akkor egye meg.
Vagy elviszük az állatmentőt.
Az állatvédő egyesületet.
Így van, és oda beadjuk, és akkor ott majd gondoskodnak róluk. Fruzsi?
Például látod, hogy elütötte egy kiskutyát az autó, de még ott szenved, akkor segítünk neki, és ugyanaz, hogy elvisszük az állatorvoshoz, és hogy nem ott hagyjuk, hanem segítünk rajta, hogy ne szenvedjen tovább.
Nagyon ügyes. Ugyanolyan élőlény, mint mi emberek, csak ő állat, és akkor mi emberek felelősek vagyunk érte, és ti segítetek, meg én is segítek rajtuk. Lackó?
Van olyan, amikor mondjuk azt hiszük, hogy ha eldobunk egy papírzsepit, ó, az semmi baj, mindjárt lebomlik hamar, semmi baj, de azt se szabad eldobni, mert az is károsítja a környezetet.
Így van, pontosan. Úgyhogy ha kisebb korunkban is erre figyelünk, gyerekkorunkban, akkor nagykorunkban már teljes természetessé válik, és akkor nem dobáljuk el a szemetet. Luca?
És még Lackóéhoz hozzátűzném azt is, hogy nem szabad szemetelni. Tehát, hogyha például láttunk valakit, hogy eldob valamit, akkor fel kell szedni, és ugyanúgy ki is lehet dobni a kukába, és azzal még legalább nem is rontjuk a természetet.
Így van.
Nyugodtan rá is lehet szólni, hogy figyelj már, hát ne dobáld már el a dolgot, hát védjük már együtt a környezetet, és...
Így van, mert ugye ebbe a környezetbe élünk, meg szeretnénk, ha majd nagyok leszünk, vagy nagyok lesztek, unokáink is ebbe tudjanak élni, és ne szemeteljünk. És láttatok-e már olyan filmeket, vagy olyan képet, amikor például a vadkacsák megeszik a apró pici műanyag darabokat, és ugye meghalnak ebbe, mert az ő bérrendszerük nem tudja feldolgozni. Nagyon fontos tehát, hogy a teremtett világot megóvjuk, és úgy használjuk, hogy ahogy szeretnénk, ha a következő nemzedéknek is így találná szépen tisztán. A klímavédelem nem csak környezetvédelmi kérdés, hanem hitbeli feladat is. Ha szeretjük Istent, akkor tiszteljük az ő teremtett világát is. Assisi Szent Ferenc megmutatta ezt nekünk, hogy ő is egyszerű életet élt, mi is ezzel, hogy vigyázunk egymásra, vigyázunk a környezetünkre, mind a jó Istent szolgáljuk. Szent Ferenchez még mi fűződik, hogy ő mit szeretett volna még elérni? Mi az, amit ő először behozott?
Az élő Betlehemet ő csinálta meg először, meg hogy fölállította Józsefet, meg Máriát, meg a kis Jászolt, és akkor ő csinálta meg az első Betlehemet, igazából az élő Betlehemet.
Így van, nagyon jó. Magyarok nagyasszonya ünnepére, ezt is októberben ünnepeljük, mégpedig október 8-án. Magyarok nagyasszonya ünnepe kiről szól? Ki az a magyarok nagyasszonya? Lackó.
Szűz Mária.
Így van, Szűz Mária, Jézusnak az édesanyja. És amikor Szent István királyunk látta, hogy már nem maradt utóda, akkor mit csinált? ugye emlékeztek, Szent Imre iskolába járunk, hogy Szent Imre ugye hamarabb meghalt.
Hát amikor már a halálraújárán volt, akkor elkezdett imádkozni Magyarországért, Szűz Máriához, meg így az ökölbe szorította a kezét, és az meg is maradt még máig.
Igen, láttátok-e
már? És ott van kiállítva a Szent István Bazilikában.
Nagyon jó, tehát már te láttad is, így van Budapesten. A Szent Jobb megmaradt éppen, és ezt az erekélyét körbe szokták augusztus 20-án vinni a bazilika előtt egy körmenetben, és lehet most is bármikor őszi szünetbe, ha elmentek, meg lehet figyelni, és lehet előtte imádkozni. És akkor az volt a gondja a Szent István királyunknak, hogy Szent Imrére szerette volna hagyni a koronát, azt szerette volna, hogy ő vegye át a királyságot, de sajnos hamarabb meghalt. Ezért Mária Jézus édesanyja oltalmába ajánlotta Magyarországot. Ez az esemény 1038. augusztus 15-én történt, Nagy Boldog Asszony napján, nem sokkal Szent István király halála előtt. Hogyha láttuk olyan képet is, amin Szent István királyunk térdepel, és a kezében van a korona, és Mária pedig az égből figyel, akkor eszetekbe jut, hogy ez a Magyarok Nagyasszonya kép. Magyarok Nagyasszonya napján a hagyomány szerint így imádkozott Szent István király.
Ég királynője, e világ dicsőséges asszonya, Magyarország nagyasszonya. Neked ajánlom országomat, népemet és utódaim helyett téged kérlek, légy királynője és oltalmazója e népnek.
Fontos, hogy Magyarországnak Mária a királynője, és most is, hogyha a Rómába egyszer majd eljuttok, Lackó, te már voltál Rómába? Igen, és voltál-e a Magyarok Nagyasszonya kápolnájában, a Szent Péter Bazilikában?
Igen, voltam.
Jártál ott, ugye? Úgyhogy külön van nekünk egy kis kápolnánk a magyaroknak, mert Mária országa vagyunk. Ez az örök felajánlás tette Magyarországot Mária országává. Hogyan nevezzük Mária országát latinul?
Regnum Marianum.
Így van, Lackó, köszönöm. Azóta is különös tisztelet övezi Szűz Máriát a magyar népkörében. Hol láthatunk róla például képeket? Luca.
Például a templomainkban.
Így van, nagyon szép imáink, énekeink vannak, és a templomban külön lehet, hogy látsz is ilyen képet, akkor felismered. Mind ott él a szeretet és a bizalom imáinkban, énekeinkben, amikor Máriát kérjük, hogy segítse meg a népünket, Magyarországot. A Magyarok Nagyasszonya ünnepe tehát erről a különleges kapcsolatról szól. Arról, hogy Szűz Mária nem csak a világ, hanem különösen a magyar nép édesanyja és oltalmazója is. Ezen a napon országszerte tartanak zarándoklatokat, különösen Mátraverevé Szentkúton, vagy Máriapócson, vagy Síksomjón, ahol a hívek együtt imádkoznak hazánkért, családjainkért, a békéért és a hit megőrzéséért. Lackó.
Mi már voltunk Szentkúton biciklivel.
Nagyon jó. És szép volt, igaz? Most fel igen. Van újítva.
Igen, nagyon szép. Meg van ott két templom, és az egyik egy ilyen szabad téli templom.
Igen.
Szerűség, a másik meg egy szép templom.
Így van. És ott szoktunk imádkozni. Nagyon jó, hogy ti elmentetek. Oda is el lehet menni. Zarándoklatra, ugye ez az év, mondtuk is, hogy...
Legyünk a remény zarándokai.
Igen, úgyhogy el lehet menni, hogyha van időtök, akkor az őszi szünetbe például anyáikkal elmenni. Fruzsi.
Mi is voltunk már Szentkúton, és ott fel kellett menni nagyon meredek hegyen, és akkor ott voltak barlangok, amiben ott volt Szűz Mária, meg Isten, Jézus, és akkor ilyen képek voltak, és ott lehetett írni, hogy mit szeretnénk kérni. És akkor én is írtam oda egy cetlire, mert ott volt toll is, meg cetli is, de már nagyon nehéz volt lejönni, mert nagyon meredek volt.
Én Fallóskúton voltam, ott is van ilyen hegyes vidék, és ott is a szűzanya ott fönt van. Mit írtál az üzenetbe? El tudod-e mondani, vagy el szeretnéd-e mondani esetleg? Megosztod-e velünk itt a rádióba?
Hogy szeretnék egészségben élni, és hogy a családom is egészségben éljen.
Jaj, de jó. Hallgassa meg a Jézuska. Tehát összefoglalva, mire tanít minket Mária is, meg Assisi Szent Ferenc példája?
Assisi Szent Ferenc példája a természet, a béke és az egyszerűség szeretete szépen összefonódik ezzel az ünneppel. Mindkettő a teremtett világ, az élet és az isteni gondviselés tiszteletére hív bennünket. Ahogyan Ferenc minden teremtményében Isten szeretetét látta,
Úgy mi is felismerhetjük, hogy Mária anyai oltalma is a teremtő szeretet jele. Ő a mi égi édesanyánk, aki mindnyájunkat oltalmába vesz.
Ugye október hónapja még mindig a szűzanya hónapja, és a rózsafűzért imádkozzuk az egyházban minden nap. És van ehhez egy kezdeményezés, ami majd nem sokára fog következni, október 18-án. Minden évben 1 millió gyerek együtt imádkozza a rózsafűzért a világ békéjéért. Ez egy különleges kezdeményezés, amelyre hívja minden gyermeket a világ, hogy 1 millió gyermek együtt egyszerre imádkozza a rózsafűzért minden nyelven. Ez az ima akció 2005-ben indult Venezuelából. Amikor néhány gyermek a templomban közösen imádkozta a rózsafűzért, mi történt? Lackó.
A felnőttek, akik ezt látták, mélyen megindultak, és eszükbe jutott Pió atya híres mondata. Amikor 1 millió gyermek együtt imádkozza a rózsafűzért, megváltozik a világ.
Így van, köszönöm szépen. Szerintetek miért? Milyennek gondoljuk a gyerekeket? Milyen a gyermek?
Kicsi.
Kicsi, őszintépek, igaz? Aztán mi történt? 2005-ben elindult ez a kezdeményezés, azóta minden évben hogyan csatlakozik hozzá az egyház ehhez a gondolathoz?
Azóta minden évben milliónyi gyermek kapcsolódik be ebbe az imádságba, iskolánkban, templomban, otthon, a családokkal, sőt kórházban és missziós területeken is. A közös ima célja, hogy a világban uralkodó békétlenség, háborúk, félelem és szegénység helyett a szeretet és a bizalom növekedjen az emberek között.
Pontosan, és a templomokban is szoktuk imádkozni, de mi itt közvetlen az iskolánkban is szoktunk egy ilyen órát tartani. Október 18-án, az most szombatra fog esni, de biztos vagy pénteken, vagy hétfőn meg fogunk emlékezni erről, és együtt fogjuk imádkozni. 1/10 rózsafűzért tavaly is együtt imádkoztunk, és akkor az egész iskola, a 600 gyerek egyszerre a rádión keresztül, az iskola rádión keresztül bekapcsolódik ebbe az imába. Lackó.
A gyerekek ilyenkor a rózsafűzért, a világ békéért, a családokért, a beteg és szenvedő emberekért és a hit megújulásáért ajánlák fel. Ez az alkalom arra is emlékeztet bennünket, hogy az imáknak ereje van, különösen a tiszta gyermek szívek imájának. Ahogy Pió atya tanította, a rózsafűzér az a fegyver, amellyel legyőzhetjük a gonoszt, és békét hozhatunk a világba.
Október hónapjának ünnepei, tehát Szent Ferenc napja és magyarok nagyasszonyának ünnepe ugyanazt az üzenetet hordozzák. Szeretet, hála és felelősség.
Ferenc a teremtett világ minden élőlényében meglátta Isten ajándékát, Mária pedig népünk égi anyjaként mutatja, hogyan éljünk bizalommal és békében.
Vigyázzunk a földre és egymásra. Isten útján járjunk, akár a természetben, akár egy zarándoklaton, akár a mindennapok apró cselekedeteivel.
Ferenc és Mária szelíd példáját követve mondhatjuk ma is, áldott légy Uram, minden teremtményeddel együtt. Műsorunk zárásaként szeretném, ha elimádkoznánk Szent Ferenc imáját.
Tégy engem békéd eszközévé, hol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek, hol neheztelés békességet, hol széthúzás egységedet. Tégy engem békéd eszközévé, a kételkedés helyett hitet vigyek, kétségbeesés helyett reményt, a sötétségbe fényedet. Ó, Mester, add, hogy vigasztaljak mást, és ne csak magamnak keressek vigaszt. Legyek megértő, ne csak megértett, szeressek, ahogy te is szerettél minket.
Tégy engem békéd eszközévé, mert ha megbocsátunk, nyerünk bocsánatot. Ha adunk, akkor kapunk igazán, és ha meghalunk, kapunk örök életet.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelmek asszonya, az Úr van veled, áldottan vagy minden asszonynál, és áldott a te méhednek különben, Jézus. Asszonyú szűz Mária,
Elhangzott műsorunkban Bámosné Jacsúrita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!